A mai tanítás, mivel most már ugye több mint 30 éves gyülekezet vagyunk, lehet, hogy a régebbieknek egy kicsit ilyen bébi ételnek tűnik, de mi több tíz éve gyakorló hívők gyakran elfelejtjük azt, hogy vannak olyan emberek, akik most indulnak a hit útján, most ismerkednek az igével, és ahogy 30 évvel ezelőtt nekünk, amit ma már talán tudtok, nagyon sokan tudnak, talán beépült a szívünkbe, az még másoknak nem annyira evidens, mint nekünk, úgyhogy egy nagyon-nagyon alaptanítást hoztam, és ahogy készültem az alkalomra, megmondom őszintén, hogy engem felüdített a tanítás, a jövő héten is ezzel fogom folytatni, a gyógyulás bibliai alapjai, ez a főcím, a mai tanításnak pedig az a címe, az átoktól a gyógyítóig. Ez egy olyan téma, ami állandóan, folyamatosan aktuális téma, nagyon sokan keresnek gyógyulást, de én azt mondom, hogy az igazi áldás az nem is annyira az, hogy meggyógyulunk, hanem az, hogy megtanulunk folyamatosan az Isten teljességében járni, és épek és egészek és egészségesek maradni. Ugye a János harmadik levelében mondja János, hogy amint jó dolga van a testednek, tehát hogy ugye tiszta, csupa jó dolgokat és áldásokat kívánt a gyülekezetnek, ugyanúgy számunkra is a legnagyobb áldás az, hogyha szent egészségben járhatunk, és ez a Krisztusban lévő kiváltságunk, amit maga Krisztus keresztje szerzett meg. És néha időről időre nem árt visszatérni ezekhez az igékhez, ugyanis meg kell mozgatni a hitizmainkat minden területen. Nagyon fontos az anyagiak területén, az Istennel való kapcsolat területén, és ugyanígy van ez a gyógyulás területén, mert hogyha egy izmot nem mozgatunk a fizikai testben, akkor előbb-utóbb azt vesszük észre, hogy az az izom gyengül, és így vannak a hitizmaink a gyógyulás területén is. Tehát nagyon sokszor halljuk, hallottátok, talán bennünk is fölmerült korábban, hogy ugye imádkoztam, de Isten nem gyógyított meg. Hallottatok-e már ilyet? Előfordult esetleg már ez veletek? És akkor ezekből a tényekből messze menő konzekvenciákat vontunk le, és úgy gondoltuk, hogy a mi tapasztalatunk mutatja meg az igazságot. Tudjuk, hogy ez korán sem így van, de mire belemerülnék itt az egészbe, majd a jövő héten, tehát most teljesen az alapoktól indulunk, hogy akár kezdő hívők is megértést kaphassanak. A legközelebb az, hogy hogyan fogadjuk el a gyógyulást, a kegyelem, az akadályok, a gyógyulás útján és a hitnek a tekintélyével fogunk foglalkozni, de most induljunk el egészen a Kályhától, induljunk el egészen Mózes első könyvéből. Tehát, hogyha meg akarjuk érteni az evangéliumot, meg akarjuk érteni Jézus Krisztus megváltói munkáját, akkor mindenképpen vissza kell nyúlnunk az alapokig, a teremtésig, akár a világ teremtéséig, az ember teremtéséig, mert ott látjuk meg Isten eredeti szándékát, Istennek az akaratát, és innen elindulva értjük meg azt, hogy jutott az ember abba a helyzetbe, amivel most naponta szembe kell néznünk, és hogy jöttek el az életünkbe azok a kihívások, amik miatt hát gyakorolni kell a hitünket. Tehát amikor valaki ilyet mond, hogy imádkoztam, de Isten nem gyógyított meg, tehát ez a mondat ugye valóságos fájdalmat, csalódást, megválaszolatlan kérdéseket hordozhat. Tehát mindenféleképpen ezekre a kérdésekre válaszokat kell adni, mégpedig bibliai válaszokat. Tehát ugyanakkor teológiailag meg kell vizsgálnunk, hogy valóban bizonyítja-e a gyógyulás látható elmaradása azt, hogy Isten nem akar meggyógyítani embereket. Nagyon sokszor hosszú-hosszú évtizedeket hitben, az igében eltöltött embereket is hallottam, hogy imádkoztunk, nem gyógyult meg, ebből azt a konzekvenciát mondta le, hogy Isten nem akarta őt meggyógyítani. Tehát teljesen hibás állításokra juthatunk, hibás következtetésre juthatunk, hogyha nem Isten igéjét vesszük alapul, hanem az érzéseinket és a tapasztalatainkat. Először is minket nem arra hívott el Krisztus, hogy tapasztalati evangéliumot hirdessünk, hanem az ő igéjét hirdessük, még akkor is, hogyha a jelenlegi tapasztalatunk nem egyezik meg Isten igéjével. Ezt jelenti azt, hogy mi a kősziklán állunk, és nem a kősziklát kell elmozdítani alólunk, hanem nekünk kell stabilan állni a kősziklán. Ugye Jézus nem tagadta, ezt a Máté 7-ben is olvashatjuk, hogy jönnek a viharok, jönnek az esők, jönnek a különböző kihívások, de hogyha stabil alapra építünk, akkor az a ház megáll. Isten soha nem tagadta, és soha nem mondta azt, hogy nem lesznek kihívásaink. Tehát Isten akarata nem a tapasztalatokból, hanem az igéből, a Jézus Krisztus személyéből ismerhetjük meg Isten akaratát. Tehát Jézus pontosan azért jött, hogy megmutassa nekünk, hogy kicsoda az Atya. Jézus nélkül nem tudjuk megismerni az Atyát, mert Jézus mutatta be nekünk őt, és Jézus azért jött. Úgyhogy nem azt mondjuk, mivel nem gyógyultam meg, bizonyára Isten engem betegnek akar látni. Mit teszünk, amikor ilyet mondunk? Isten feltétel nélküli szeretetét, Isten jóságát vonjuk kétségbe, Isten igazságát, és Istent vádoljuk meg olyan dolgokkal, amihez valójában neki semmi köze. Ettől függetlenül, tehát lehet ellentétes megtapasztalásod, mit mondunk helyette esetleg? A hit az nem azt jelenti, hogy tagadjuk a betegségnek a valóságát, hogy az létezik, hogy az jelen van a testedben. Nagyon sokan úgy viselkednek, hogy bedugják a fejüket a homokba, már pedig én nem vagyok beteg, már pedig az én testem nem beteg, már pedig ezek a tünetek nincsenek. Bocsánat, de a hit az nem a valóságot tagadja, hanem Isten igéjére áll, az igazságra áll, pontosan azért, hogy azokat a nem kívánt, nem Istentől való jelenségeket, helyzeteket elmozdítsuk az életünkbe. Tehát van, aki pontosan ugye fordítva ül a lovon, tehát jelenleg még nem látom a gyógyulás teljes megnyilvánulását. Az lehet egy igazság. Tehát nem látjuk a megnyilvánulást, az nem tagadja azt az alapigazságot, hogy mi a Krisztus sebeiben meggyógyultunk. De továbbra is Isten igéjéből indulok ki. És ez kell, hogy legyen a helyes hozzáállásunk a gyógyulást illetően. Még a meg nem értett tapasztalataink ugye nem írhatják fölül az Isten kijelentett igéjét. Jó, tehát van egy-két dolog, amit meg fogunk nézni, és tényleg nagyon alapok, amiről beszélek. Én tudom, hogy ezeket az igéket már ismeritek, ezeket az igazságokat már sokan ismeritek, de az nagyon jó, hogy így van, ebben az igazságban még inkább meg kell erősödnünk. Tehát különítsünk el a tanítás elején 4 kérdést. Ugye első az, hogy egyáltalán honnan származik a betegség. Ez nagyon sokak számára még mindig kérdés. Vannak emberek, akik még mindig azt állítják, hogy Isten engem megbetegített, hogy Istentől van a betegség, különféle okokra hivatkozva, hogy Isten így majd megtanít. Tehát először is a betegségnek a forrását, tehát az alapokat kell megnézni, és hogyha rossz alapokra építünk, akkor az egész hitünk rossz alapra épül, és ha rossz a hitünk, akkor rossz lesz a végeredmény is. Tehát a helyes hitnek helyes eredménye lesz, ezt látjuk az írásokban. Tehát Isten tagadja-e, hogy a bukott világban találkozunk betegséggel? Tagadja ezt Isten? Mondta, hogy soha nem fog megtámadni semmi, soha nem lesz semmilyen kihívásod. ha ez így lenne, akkor semmi szükségünk nem lenne a hitre, semmi szükségünk nem lenne a hitünkre, hiszen akkor ez automatikusan működne a számunkra. De látjuk, te is tapasztaltad, én is tapasztaltam, tehát a tapasztalataink is alátámasztják azt, hogy valóban nem így van. Egy dolgot tudnunk kell, hogy egy bukott, egy romlott, egy romlandó világba élünk, sőt, azon belül egy romlandó testben élünk, egy veszélyes környezetben élünk, ahol igenis sok minden dolog megtámadhat bennünket. Jó, tehát a következő kérdés, amit meg kell vizsgálnunk, hogy Isten jónak nevezi a betegséget. Nagyon sokan vannak úgymond diszlexiás gondolkodással, akik fordítva gondolkodnak, és nagyon sokan úgy gondolják, ugye, hogy ami Istentől van, az minden jó, hát Isten adja a betegséget, akkor a betegség is jó valamire. Persze, egy dologra jó, hogy megszabadulj tőle, de minél előbb, és kidobd az életedből. Jó, a másik, amit meg fogunk nézni, hogy mit tett Krisztus a betegséggel szemben? Jézus hogy állt a betegséghez? Hogy viszonyult a betegséghez? Tehát amíg ezeket az alapkérdéseket nem vizsgáljuk meg, addig nem tudunk helyes következtetésre jutni. Tehát ezek a kérdések, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezekre válaszoljunk, és akkor mindjárt nézzük meg az első dolgot. Vissza kell menni az Isten eredeti, tehát a teremtett rendjéhez, amikor Isten megteremtette a világot, és mindjárt nézzük az első igénket, az 1 Mózes 1.31, amelyik pontosan úgy szól, ha tudjuk, akkor vetítsük is ki, és látta Isten, hogy minden, amit teremtett, ímé igen jó, és lett este, és lett reggel, és lett hatodik nap. Na most, ha megnézzük a teremtésnek az első fejezetét, akkor sehol nem látjuk azt, hogy Isten teremtett volna betegséget, hogy Isten teremtett volna rossz dolgot. Nem beszél itt a Biblia a testi romlásról, fájdalomról, vagy halálról. Isten nem beteg ember teremtett. Tehát ha a betegség Istentől való lenne, akkor nyilván Isten egy olyan ember teremt, akinek ugye időről időre gyógyulásra van szüksége, és hogy szükségszerűen betegségek pusztítsák az embernek a testét. Tehát egy dolgot megállapíthatunk, és ha végigolvasod a teremtés könyvét, azt most nem tesszük meg, akkor világosan láthatod, hogy a betegség az nem a teremtésben jelenik meg. Tehát ha nem a teremtésben jelenik meg, akkor innen már ebből világosan következik, hogy akkor valahonnan ez máshonnan jött. Akkor itt valami idegen beavatkozás történt, valami olyan beavatkozás történt kívülről, amit Isten soha nem akart, ami Isten akaratán kívülre esett, hanem hogyha megnézzük, mikor jelenik meg a betegség. A bűnbe esés után. Tehát ezt kell látni, hogy a bűnbeesés előtt nem kellett Ádámnak szembenéznie sem betegséggel, sem szegénnyel, sem szegénységgel, sem semmilyen átokkal, hanem azt látjuk, hogy Istennel járt, Istennel volt közösségben, és semmi olyan kihívása nem volt, amivel a bűn eset után kellett szembenézni az embernek. És így mindjárt nézzük is meg a Róma 5.12-t, hogy mit mond erről, hogy ószövetségi igéket is nézzünk. És már is megtaláljuk a problémának a forrását, a problémának az eredetét, és az semmiképpen nem Isten, és nem Isten akarata, hogy az emberrel rossz dolgok történjenek. Olvasom az igét, ki is írtam magamnak. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, eképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek az egy által. Az emberek nagyon sokszor a bűnnek és a személyes bűnnek tudják be a betegséget, majd megnézzük, hogy ez a személyes bűnökhöz, céltévesztésekhez hogy kapcsolódik, de nem ez az alap. az alap az egy embernek a bűne, mert egy ember által lettünk mindannyian bűnösök, talán nagyon sokszor elhangzott, már de nem árt elégszer mondani, az, hogy te bűnös lettél, ahhoz nem a te cselekedeteidnek semmi köze. A te cselekedeteid, az én bűnös cselekedeteim, vagy mások bűnös cselekedetei, ennek az egy esetnek a következménye, a bűnös emberi természetnek a következménye az, hogy az ember bűnt követ el. Egy bukott ember nem tud nem bűnt elkövetni. Tehát egyszerűen képtelen rá, tehát képtelen ezért megváltani saját magát, képtelen ezért a saját cselekedeteiből igazul megállni Isten előtt, azért, mert örököltünk valamit, ez egy állapot, amiben mindannyian a világra jöttünk. És ugye egy ember által ugye jött be a halál. Tehát mi az, ami megnyitotta az ajtót a halálnak? A bűn nyitotta meg. Bejött a világra egy olyan szellemi törvény, ami addig nem volt jelen a világban. Tehát nem is ismerték az emberek a halált. Ugye látjuk azt, hogy Kain megölte Ábelt, és elszörnyűködünk ezen, de szerintem Kain nem is tudta, hogy mit tett, hiszen előtte soha nem láttak senkit meghalni. Tehát azt sem tudták, mi az a halál. Most én nem fölmenteni akarom Kaint, félre ne értsed, nem erről szól a történet, csak hogyha látjuk ugye az első gyilkosságot a Bibliában, ahol ugye a halált említi, és tudjuk ezt, hogy az átok által jött be, úgy mondta Isten, mikor vétkeztek, hogy ugye átkozott legyen a föld te miattad. És majd meg fogjuk nézni, hogy mit jelent az átok. Amikor egy hívő keresztényről azt mondják, hogy átok alatt van, vagy egyáltalán mi az átok, tudják-e többen, hogy ugye miről beszélnek. Jó, tehát ezért a betegség az nem az élet, hanem a halálnak az oldalán áll. Tehát gyakorlatilag ugye a halál, illetve a betegség az is egy lassú halál, amikor Istennek tökéletesre teremtett dolgai megromolnak. Van egy olyan törvény, hogy minden az alacsonyabb energiaszint irányában ment, ezt valamikor okították nekünk talán még gimnáziumban. Mit jelent az? Ami minden a világon, ami elérte a növekedésnek a teljességét, onnan a pusztulás irányába hat. Tehát valahogy így szól ez a törvény, hogy ezt azóta megcáfolták, vagy nem tudom, de ezt látjuk, miután az embert is, hogyha megnézzük, elérte a növekedésének a teljességét, onnantól kezdve talán stagnál egy kicsit, de Pál is írja, ha jól tudom, a 2. Korintuszi levélben olvashatjuk mindezt, ha a mi belső emberünk, illetve külső emberünk megromol is, a belsőnk napról napra újul. Tehát egy romlandó testben élünk, tehát nyilván innentől kezdve a testünkre gondot kell viselni, de majd megyünk Jézus munkájához, hál' Istennek ez azért nem a vége a történetnek. Tehát egy a lényeg, hogy a betegség az nem Isten teremtő munkájának, hanem a bűn által megrontott világ állapotának a következménye. Hát a betegség ugye többféle módon jelenhet meg a testben, pontosabban a betegség többféle módon támadhatja meg az embert. És ezeket kár tagadni, mert a Biblia nem tagadja, és ugye látjuk a Bibliában, hogy ezek előfordulnak, kiírtam néhányat. Azt mondja, hogy milyen módon érhetik a testet kihívások. Tehát először is van egy természetes romlása a testnek, tehát a romlandóságon keresztül. Na most, amikor én ezeket olvastam, hogy romlandó test, és akkor, hogy Krisztus megváltott bennünket, és annak idején engem nagyon megütköztem azon, hát most akkor, bocs, hogy ilyet gondolok egyáltalán, de most akkor Jézus félmunkát végzett. Hát a szellemünk, ugye szellem, lélek, test vagyunk, hát a szellemünk az tökéletessé lett, azt megváltotta, és utána az elménkkel, az akaratunkkal, a gondolatainkkal nekünk kell küszködni, azzal nekünk kell megvívni, de hál' Istennek, hogy az már a szellem ereje által, és az új természet az a segítségünkre van ebbe, de akkor is nagyon komoly akarati tényezőnek ott kell lenni, hogy azt az engedetlen érzelmeket, a hústestnek a kívánságait alávessük, és akkor ott van a testünk, meg most akkor miért nem lett megváltva mindjárt? Miért kell ezt két felvonásba elvégezni? Miért nem tudta ezt Jézus mindjárt ott lerendezni? Akkor és akkor, aki újjászületik, mindjárt lesz egy megdicsőült teste, és hát, és akkor ugye hosszú-hosszú idő kellett, hogy elteljen, hogy megértsem ahhoz, hogy amíg az ördögnek az ideje le nem jár, addig erre Istennek nincs jogosultsága, bár az Úré a Föld és annak teljessége, de az ördög ideje le kell, hogy járjon. Mert a testünk az a Földnek a része. Ha ugye okosabb emberek ezt megvizsgálták, meg a mai technológia erre már lehetőséget ad, hogy minden, ami a Földben van, megtalálható az embernek a testében is, hiszen a Föld porából alkotta meg a fizikai testet, de ez a test milyen volt? Halott volt. Mikor lett benne élet? Akkor lett bele élet, amikor Isten életet lehelt beléje. És amikor az ember elköltözik, akkor ugyanez történik. Hogy a benne lévő élet az elköltözik, a sátán megkapja a jusát, ezt a halott testet. Úgyhogy ennyi. Na de most ezzel nincs vége, mert végül is a testünk megváltása is megtörtént, ahhoz be kell, hogy teljen az idő, Jézusnak vissza kell jönnie ehhez, és meg kell, hogy kapjuk a megdicsőült testünket, amiben örökkön örökké élünk. Jelenleg a mi ismeretünk szerint, a Biblia szerint egy ilyen személynek van egy ilyen megdicsőült teste, maga Jézusnak, aki ugye ott ül az Atya jobbján. Tehát eleve a test romlandóságán keresztül megjelenhetnek fizikai tünetek. Majd mindjárt azt is megnézzük, hogy hogy kell viselkedni ezzel kapcsolatban, föltett kezekkel, passzívan, vagy tudunk-e mi is tenni valamit, mert ez itt a kérdés, hogy mi részünk abban, hogy Isten áldásaiban tudjunk járni. Na most azon kívül sok minden vesz bennünket körül, például a környezeti hatások. Hatással vannak ezek a testünkre? Mert sokan azt mondják, hát én Krisztusban vagyok, igen, hogy nekem semmi nem árthat. Azért, ha megnézzük, azért ez nem teljesen így van, mert a testünkre kinek kell gondot viselni? Mit mond Jézus? Hogy ugye mindenki a maga testére visel gondot. Részünk van-e abba, hogy ez a fizikai testünk milyen állapotban van? És hadd hozzak azért egy igét, kiírtam, ha igaz, gyorsan meg is találom. Keressétek meg esetleg, ha valakinek előbb megvan, az 1 Timóteusz. Most lapozom a Bibliát, ki is írtam. 1 Timóteusz 4-től olvassuk. Nézzük csak. Itt az étkezésről szól, itt fizikai dolgokról beszél Pál apostol Timóteusznak, és azt mondja, 3-astól olvasom, bár ott több minden más is szerepel, akik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, amelyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre hívőknek, és azoknak, akik megismerték az igazságot. És akkor itt a 4-es, mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal, mert megszenteltetik az Istennek igéje és könyörgés által. 6-os. Ha ezeket az atyafiak elé tárod, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel, aki olyan hitnek helyes tanításnak beszédeit növekedett, amelyek te is követője lettél. Tehát, visszatérve azt, hogy igen, hogy Istennek minden állata, minden teremtménye jó, tehát ami Péter levélben is van egyébként ezzel írva, azt nem ezzel kapcsolatban írva, Tehát mit mond, hogy mi az, amit nekünk itt tenni kell? Van fertőzés, van környezeti hatás, és hát ha megnézed, az élelmiszereket tartalmaznak olyan anyagokat, ami az ember szervezet számára feldolgozhatatlan. Nem szeretek elmenni feleségemmel vásárolni, mert ő úgy precízebb ebbe is végignézi, hogy mi van benne, amire abszolút nincs szüksége a testünknek, sőt, egyenesen rombolja a testet. És ez így van, tetszik, nem tetszik, tele vannak az élelmiszerek olyan méreggel, olyan anyagokkal, amik nem hasznosak a testnek, és egyenesen megbetegítik a testet. Hiszen mi az ördögnek a célja? Öljön, loplon és pusztítson. Jó, tehát nem vádlásként mondom, tényként mondom, ha akarod, olvasd el bizonyos dolgokat, tele van méreggel, tele van olyan ételszínezékekkel, ami nem természetes, és a mi természetes testünket igenis károsítják. Tehát én azt mondom, hogy a táplálkozással kapcsolatban is egy dolog van, Isten szellemét kell követni, mint mindenben. És ki találja meg azt az utat, hogy hogyan tudjuk kivédeni az ördög csapdáit, mert mindent nem tudunk, hiába olvasod el, sőt, most már vannak olyan káros anyagok, hogy nem is kötelező feltüntetni rajta. Egyszerűen tetszik, nem tetszik, ott vannak a fertőzések, ott vannak azok az anyagok. Ez nem titok, ez most már nyíltan beszél erről mindenki. Jó, tehát ezek is érnek bennünket. Nem tudsz elmenekülni erről a világról. Egy dolog biztos, hogy az ételünkhöz nem nyúlunk addig, amíg meg nem áldjuk, meg nem szenteljük. Mert, és ez írja az ige, hogy mi a védekezés. Akkor ugye, örökölt testi hajlamok által. Tehát van fizikai örökségünk, a leglényegesebb a szellemi örökségünk, amit Krisztusban kaptunk, és a Krisztusban a teljességet kaptuk, de ettől függetlenül fizikai szinten lehetnek ilyenek is, bár Jézus beszél erről, majd mindjárt meg fogjuk nézni. Tehát a génjeinket ugye örököltük a szüleinktől, de a mi igazi örökségünk az, ami Krisztusban van, tehát ez megint csak nem a végleges állapot, hanem Isten igéjével tudunk élni. Na most itt a másik, amit kiírtam, hogy a helytelen életmód következtében. Lehet egy hívő beteg azért, mert helytelen életmódot él. Tehát olyan dolgokat fogyaszt, ami kimondottan rombolja a testét. A túlzás, a szélsőségek, azok mindig bajba sodorják az embert. Például valaki az alkohol rabsága alatt van, vagy éppen kábítószer rabsága alatt. Az igazából a lassú halál. Ilyenkor az emberek a két végéről égetik a gyertyát, és bizony a test megbetegedhet ettől, sőt, meg is betegszik. Tehát akkor leselkednek ránk különféle balesetek. Egy veszélyes világban élünk, és nem tesszük ki a lábunkat a védelem nélkül. Mit mond az Efézusi Levél 6. része? Mert a mi tusakodásunk az nem test és vér ellen van, hanem a ugye gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak, szabadon idézve, majd elolvassuk. A lényeg az, hogy igenis, mind ezek mögött, a fizikai jelenségek mögött óhatatlanul ott van a sátánnak a keze, már csak annak okán is, hogy ugye Ádámot sikeresen rávette az engedetlenségre, és az egész világ a bűn és a halál szellemi törvénye alá rekesztetett. Tehát ott vannak, viszont ott van a védelmünk is a balesetek ellen. A 91-es Zsoltár, minden reggel, ma reggel is imádkoztuk, volt az elmúlt időszakban egyetlen egy nap, amikor ezt nem tettük meg, hát meg is lett az eredménye, úgyhogy nem úgy mentek a dolgok, ahogy kellett. Tehát én most nem azt mondom, hogy a mi imáink védenek meg bennünket, mert Isten védelmez meg bennünket, akkor is, hogyha mi mulasztunk, akkor is, hogyha mi téveztünk. Isten a javunkra fordít mindent. De nézd meg Dávidot. Dávid harcolt a filiszteusokkal, Dávid harcolt kinn a csatamezőn, tehát akkor a királyok nem úgy voltak, hogy hajrá előre, majd én hátulról nézem, mit csináltok, ugye ez a mai hadvezetés működik így, hanem kiment elől Dávid. És nem mákos gombócokkal, meg Facebook bejegyzéssel dobálták egymást, hanem nyilak repkedtek. És azt mondja, hogy nem félek a repülő nyíltól nappal. Nem félek az éjszakai ijesztéstől. És igen, Dávid valóban bízott Istenben, és nagyon-nagyon sok csatán keresztül segítette Isten. Na most mi is eléggé ellenséges környezetben vagyunk, autózunk, biciklizünk, motorozunk, mit tudom még, mit csinálunk, villamoson utazunk, buszon utazunk, közlekedünk, gyalogolunk, sok mindent csinálunk, de nagyon veszélyes műveletek, és bizony Isten kegyelmére, Isten vezetésére, és van szükségünk ahhoz, hogy a megfelelő helyen legyünk a megfelelő időbe. Tehát Istennek az időzítése. Hogy amikor leesik a háztetőről a cserép, akkor az nem a fejedre esik, mert megfelelő időbe indultál, hanem előtted vagy utánad pottyan le, és nem rád. És én már régóta nem hiszek a véletlenekbe. Ugye az Úr az ő angyalainak parancsolt felőlünk, hogy őrizzenek minden útunkon. Ha ezt megtette Dáviddal az Ószövetségben, akkor mennyivel inkább megteszi ezt velünk. Tehát amikor viszont eltévesztjük, amikor engedetlenek vagyunk, amikor nem figyelünk Isten vezetésére, vagy elnyomjuk azt a belső bizonyságot, akkor bizony a testünket érhetik olyan dolgok, ami hát kihívásokat jelent a számunkra. Jó? És történhet olyan is, hogy esetenként közvetlen szellemi, vagyis démoni elnyomás által is érheti a testünket támadás, érheti ezáltal betegség. De most vannak a nagyon szellemi keresztények, akik minden betegség mögött az ördögöt tudják, és a démonokat tudják, és különféle kárhoztatásokat, majd erről mindjárt felsorolok. Tehát nem minden betegség mögött közvetlen démoni támadást kell feltételezni, de minden betegség ugyanahhoz a bukott világrendhez tartozik, amelyből a Krisztus megszabadítani jött bennünket. Tehát ebben a világban élünk, de nem e világ szerint vitézkedünk. Tehát a másik, amit nagyon gyakran szoktak emlegetni, és nagyon sokszor ugye kárhoztatnak keresztényeket, hogy a betegség az nem feltétlenül a személyes bűnnek a következménye. Nézzük meg a János 9:2-3-at, mit mondott erről Jézus. Nagyon sokan azt mondják, hogy hát azért történt ez meg veled, mert Istennek az ítélete. Biztos valami bűn van az életeden. Biztos valami titkos bűnöd van. Hallottatok-e ilyeneket már? És biztos azért történt meg veled. Nem azért történt meg veled, hanem azért történt meg veled, van egy ellenségünk. Jézus világosan elmondja, aki azért jött, hogy őjön, lopjon és pusztítson. Tehát van egy ellenségünk. A Péter levélben is olvassuk, hogy akinek álljatok elven, erősek lévén a hitben. Tehát nem elég hitben járnunk vasárnap, hanem az életünk minden percében, minden másodpercében igenis toppon kell lennünk, mert van egy ellenség, aki nem alszik, csak szunyókál, és igyekszik károkat okozni mindenkinek, hívőnek, hitetlennek egyaránt. Nézzük meg, hogy Jézus mit mondott erről. Ugye a tanítványok egy vakon született emberrel kapcsolatban azonnal bűnöst kerestek. Hogy vakon született valaki, és mindjárt keresték a bűnbakot, hogy ki vétkezett. Ezt kérdezték, hogy milyen bűnöket, milyen titkos bűnöket, vagy milyen generációs átkokat kerestek az életében. Olvassuk a János 9:2-3-at. És kérdezők ők a tanítványai mondván, Mester, ki vétkezett? Ezé vagy az embernek a szülei, hogy vakon született? Felele Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek a szülei nem vétkeztek. Tehát Jézus világosan tudtára adta a tanítványoknak, és akit ők ott hallgatták, hogy az, hogy valaki vakon született, vagy testi fogyatékkal született, az nem amiatt van, hogy valakinek a szülei vétkeztek, vagy valamilyen személyes bűnök miatt. Egy tény, hogy egy bukott világban, egy bukott világi rendszerben élünk, és itt ezek a dolgok jelen vannak, és jelen is lesznek, mind addig, amíg a megdicsült testünket meg nem kapjuk. Mindezekkel szembesülni kell. Tehát Jézus nem engedte meg a tanítványoknak, hogy automatikusan összekapcsolják az ember betegségét egy személyes bűnnel. Természetesen a bűnös döntéseknek, vagy ugye céltévesztéseknek mi a bűn? Ugye amikor eltévesztjük az irányt, nem Isten igéinek az irányába haladunk, nem figyelünk a Szent Szellem vezetésre, céltévesztés jelent egyébként a bűn, és vagy Isten teremtett rendjének a megsértését. Tehát lehetnek testi következményei a bűnös életmódnak. Ezért tiltakozunk például, és tiltja az ige például a homoszexualitás, vagy az LMBTQ ideológia. Mi nem az embereket bántjuk, mi nem az embereket ítéljük el, hanem ezt a helytelen ideológiát, mert nagyon-nagyon sok károkat okoz. Kimutatták tudományosan, hogy homoszexuális férfiak 90%-kal nagyobb eséllyel lesznek HIV-fertőzöttek. Tehát ezek tények, ezek tudományos tények. És mi nem ezek ellen az emberek ellen vagyunk, sőt, ezek mellett az emberek mellett vagyunk, hogy térjenek meg a bűnös útjukból, mert nekik az a jó. Tehát mi nem őket ítéljük el, és itt óriási félreértés van, és kicsavarják ugye Isten igéjét. Tehát a lényeg az, hogy jöhetnek-e a betegségek a bűnös életmódból. A nem összeillő párok. Ugye? Tehát lehet-e egy csonka családba, egy nem összeillő családba, lehet-e egészséges fejlődés egy gyermek számára? Nagyon sok tudományos kimutatás van, lehet olvasni, keressétek meg, én most konkrétan nem hoztam egyet sem, olvastam ezzel foglalkozó szakemberektől, hogy igenis ki lehet mutatni, ha valaki egy nem Istentől elrendelt családban nő, ott bizony vannak olyan sérülések, ami kihat az egész életére. Kihat a gondolkodására, nem beszélve arról, amikor természetes beavatkozás történik Isten teremtett rendjében, mondjuk valaki átoperáltatja magát, mert nem tetszik a saját neme. Tehát ez mindegy sátáni, ördögi ideológia, és mindegy, hogy ez kitartja jónak. Mi nem az emberek ellen vagyunk, nem azok ellen az emberek ellen vagyunk, és ez nagyon fontos megérteni ezt a hozzáállást, hanem pontosan, hogy mellettük vagyunk, és Isten is az ember mellett van, és Isten nem véletlenül tiltja ezt az igéjében. És ebből igenis, ugye a legkisebb sejt az a család. A táborban sokat beszélgettünk erről, hogy ki mit gondol erről, ki hogy látja ezt a dolgot. És így van ez a testünkben is, hogyha a sejtünk megbetegszik, akkor az képes elburjánzani, képes az egész testet tönkretenni. Ugyanígy van ez a társadalomban, a sátán meg akarja rontani, és ilyen módon csonka, egészségtelen dolgok vannak, én ezt egy ilyen deviáns gondolkodásnak, ideológia. És Isten ellene van ennek, Isten igéje ellene van ennek, és Isten azok mellett, az emberek mellett áll, akik tagadják az ő igazságát. Jó, tehát ezt kell látni ebbe, és Isten szemével kell nézni, és lehet egy bűnös életmódból, vagy valaki drogozik. Hát nem olyan nagy dolog a drogozás. Az a lassú halál, egy hamis mennyország, egy pótcselekvés. Senkinek a problémáját nem oldotta meg még az alkohol, mert volt egy problémája, és akkor jó berugott. Oké, megoldott-e valamit? Bonkénak hallottam egy üzenetét, ezzel nagyon vicces. Azt mondja, hogy mit tudom, összeveszett a feleségével, mert azt mondta, hogy a felesége szerint egy szörnyeteg. Ezért jó, berugott, azt akkor mit csinál, hazament, és akkor mit oldott meg? Semmit, két szörnyeteget látott, mert annyit ivott. Tehát most, bocsánat, de tényleg nem oldott meg ezzel semmit, egy problémából csinál kettőt. A másik az, hogy reggelre ki fog józanodni, ha ezzel akarja a problémáját kezelni, akkor tudja, hogy alkoholista lesz, és az ördög el fogja pusztítani a testét. Tehát ezzel csak azt szeretném mondani, hogy a bűnös életmódnak igenis lehet következménye. A bűn az egy gonosz dolog, és ugye Jézus leszámolt a bűnnel, és ugye nem kell nekünk a bűnnel élni, de a bűn az elpusztítja az embert, és Isten azért óv bennünket a céltévesztéstől, nem kárhoztatni, nem vádolni akar bennünket, hanem Isten áldása, azt akarja, hogy az ő áldásaiban járjunk. És ehhez a szellem vezetésére van szükségünk, és ha tényleg jó a kapcsolatunk Istennel, ha megvannak azok a csendes óráink, ha hallunk Istentől, akkor Isten ki tud vezetni a legnagyobb ostobaságainkból is, amiben mi belemegyünk, hogyha valami oknál fogva megbetegedtünk, vagy balesetet szenvedtünk, vagy próbált az ördög, mit tudom én, ilyen módon megtámadni, akkor Isten azon van, hogy téged onnan kihozzon, téged onnan kisegítsen, sőt a Biblia egyenesen azt tanítja, hogy az ő sebeiben meggyógyultunk, de mindjárt majd erről később fogok egy kicsit többet. Tehát, de ebből nem következik, hogy minden beteg ember azért beteg, mert valamilyen bűnt követett el. Ezt nagyon gyakran kárhoztatják ezzel a hívőket, és egy önkárhoztatásba, bűntudatba tesznek embereket, rossz kapcsolatuk lesz Istennel, és még pocsékabbul fogják érezni magukat. Egy dolgot tudjál, és mindannyian tudjunk, mindegy, mibe keveredtél. Isten mindig a te oldaladon áll, és Isten mindig azt akarja, hogy onnan te kigyere, és hogyha célt tévesztettünk, akkor meg kell térni belőle, meg kell fordulni, ugye ezt írja a görög, hogy metanója, ami azt jelenti, hogy megfordulni. Tehát elfordulni azoktól a rossz utaktól, az eltévesztett célokból. Tehát ugye gyakran halljuk, hogy miket szoktak mondani hívőknek, miután bajba került, akkor igyekeznek még lejjebb nyomni, lehet, hogy még csak a hordó alján van, de már a hordó alá akarják nyomni ilyenkor a hívőt. Miket szoktunk hallani ilyenkor, amikor valaki megbetegszik? És ezt azért prédikálok erről, hogy ne hagyd magad kárhoztatni. Tényleg az igén álljál. Miket szoktunk? Biztos van valami titkos bűnöd. A bűnmegvallók azok szokták mondani, biztos van valami titkos bűnöd, amit nem vallottál meg. És akkor oda hívják a bizottságot, mint egy kivégző osztagot, és akkor ott kipréselik belőled, hogy milyen titkos bűnöd lehet. De bocsánat, de ez nem Isten útja. Ez nem Isten útja. János ugye az első levelében az 1.9 azt mondja, ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, ugye mondja előtte, akkor megcsaljuk magunkat. De ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsátja minden bűnünket, és megtisztít minket minden hamisságtól, tanítja ezt az ige. Igenis, vannak útjaink. A lényeg az, hogy ismerjük föl, amikor céltévesztettünk. Ez a legfontosabb dolog, és ide kell eljutni mindannyian, mert mindannyian céltévesztünk. De Isten először is azon van, hogy felismerjük. Amíg föl nem ismered, nem tudsz megtérni belőle. Tehát az első dolog az, hogy fölismerjük, hogy elrontottuk, eltévesztettük. Ilyenkor igen, oda kell menni imába, oda kell menni az Úr elé, és az Úr megbocsát, és nem mintha az Úr meglepődne azt, hogy most te elmondod neki, hogy mit követti el. Jaj, fiam, nem is tudtam, hogy te ilyet csináltál. Tehát nem fog leesni a trónjáról, mert pontosan tudja, még azt is, hogy mit gondolsz, hanem nagyon egyszerűen annyit kell tenni. Hát, Uram, itt én mellé lőttem, és most akkor segíts nekem. És ennyi, és akkor ki, ahogy szeretnék. Ja, akkor miket szoktak még mondani? Ha igazán hinnél, már meggyógyultál volna. Na most ez micsoda megint? Egy jó kis kárhoztatás, egy jó kis bűntudat. Azt mondják, hogy te nem vagy igazi hívő, mert te éppen nem hiszel, azért, mert akkor meggyógyultál volna, ha hittél volna. Az ilyen kárhoztatásokat utasítsuk vissza, jó? Mindenképpen, mert ez a sátánnak a kárhoztatása, semmi más. Az igazságot mi nem tudjuk. Jó, mi látjuk az illetőt, az okokat mi nem tudjuk, láthatjuk az okozatot, de semmi jogunk arra, hogy a másiknak a hitét mi megítéljük. Mert nem tudjuk az igazságot, és ilyenkor a vádlónak az oldalára állunk. A következő, amiket szoktak mondani, Isten biztosan valamire meg akar tanítani téged ezzel. Hallottátok már ezt is? Az én ismereteim szerint Isten az igéje által tanít. Ugye leírtak sok mindent, leírtak az Ószövetségben is sok mindent a mi tanúságunkra. Isten a szelleme által tanít, Isten a szolgálatok által is tanít, a tanító szolgálatok által, de Isten nem tanít senkit betegséggel. Igaz? Tehát a te gyerekedet biztos, mert rosszul viselkedett éppen, akkor nem vernéd meg egy tüdőrákkal, igaz? Bár most már kívángatnak ilyeneket az emberek egymásnak. Szóval ide jutottunk, igazi sátáni, ördögi kárhoztatások ezek, és jó, ezeket vissza kell utasítani. Nem viselkedtél elég jól ahhoz, hogy Isten meggyógyítson. Hallottad ezt? Hallottál ilyeneket? Igen, szoktak ilyeneket mondani, még keresztények is. Tehát ezek a mondatok nem a hitet, hanem a kárhoztatást és szégyent építenek. A mi feladatunk, a mi dolgunk az, hogy fölépítsük a másikat, hogy segítsünk a másiknak. Isten az ő oldalán áll, és nekünk is az ő oldalán kell állnunk. Mi igazából az okokat nem tudjuk. Mi azt gondoljuk, hogy tudjuk, van, hogy sokszor az illető maga nem tudja az okokat. És ezért embereket kárhoztatni, viszont van valaki, aki tudja. És ő Isten szelleme. Mert ő mindent tud, mindent lát, tehát Istenhez kell fordulni minden esetben. Jó, tehát a beteget nem vádolni, hanem először is vissza kell vezetni az igéhez, és bátorítani kell az ige alapján. A másik, ami nagyon fontos dolog, van még időm, hiszem, hogy be tudom fejezni, a betegség az átok is, nem áldás. Akárhogy nézzük az igét, sehol nem mondja a Biblia a betegségre, hogy az áldás. A törvény az egyértelműen az átkok között sorolja fel a betegséget, hogyha megnézzük az Ószövetséget. Az ószövetségi ember az úgymond átok alatt volt, mert törvény alatt volt, de ugye Krisztus megváltott minket onnan, majd erre is rátérünk, 5 Mózes 28-15-öt nézzük meg, nem olvassuk végig, bár érdemes lenne végigolvasni. Ugye ószövetségről van szó, ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancsolok néked, rád jönnek mind ezek az átkok, és megteljesednek rajtad. És itt felsorolja az átkot. Ószövetségben mi volt a helyzet? Az Ószövetségben a hívőnek kellett teljesíteni. És miért volt átok alatt az ószövetségi hívő? Mert nem tudott megtartani minden parancsot. És bizony ez ajtót nyitott az ellenségnek, és akkor itt írja az 5 Mózes 28-22-t nézzük meg, megvert téged az Úr száraz betegséggel, hideglelésssel, gyullasztó, izzasztó betegséggel, aszálya, száradtsággal, ragyával, és üldöznek téged, míg nem elveszel. Tehát az ószövetségi törvény az áldásokat és ugye átkokat állít Izrael elé. Azt mondja, elétettem az áldást, és elétettem az átkot, és válaszd az áldást. Tehát ebben a rendszerben a betegség nem áldás a felsorolásban, hanem az átok felsorolásában szerepel. Tehát ez önmagában véve is egy nagyon-nagyon fontos választ ad. A betegség az nem Isten áldása. Mindegy, ki mit mond erről. A Biblia beszél olyan esetekről, amikor a betegség az ítéletként jelenik meg. Isten hagyja a pusztítóra, Isten nem tud beavatkozni, mert az ember rosszul döntött. És ugye ebből azonban nem következik, hogy minden ma élő beteg ember Isten személyes ítélete alatt áll. Tehát ezek a kárhoztatások, a kárhoztató megjegyzések, amikor valaki éppen vívja a hitnek a szép harcát, az nem segíti, és nem biblikus, és csupán az ördög malmára hajtja ilyenkor a vizet. Jó, tehát különösen nem mondhatjuk el, ugye főleg azt azokról, akik ma már Krisztusban vagyunk. Itt az ószövetségi emberről beszélünk, amikor a gyógyulást, illetve a betegséget azt átoknak nevezi, meg a szegénységet, az aszályt is, az üldözéseket, a szárazságot, stb. Mind az átok oldalán említi. És akkor most jön a jó hír, hogy megváltozott a helyzet, mert ugye Krisztusban megváltást kaptunk az átok alól, jól ismert igehely, de azért felolvassuk, hogy ezek épüljenek be a szívünkbe, és ott legyenek, mint erős oszlopok, amin meg tudunk állni. A Galata 3.13.14. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától. Átokká lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott minden, aki fán függ. Miért? Hogy az Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hitáltal. Az Ábrahám áldása a pogányokon legyen hitáltal. Az Ábrahám áldása. Ugye Ábrahámról nem olvassuk, hogy beteg lett volna, hosszú életet élt meg. 100 éves korában nemzette Sárától Izsákot, és olyan 180 éves korában megelégedve az élettel távozott, és még miután Sára meghalt, még lettek gyermekei, olvasott. Tehát valószínű, hogy egészséges volt, nem? Tehát jó, miért? Mert áldott volt, mert Istennel jár. No most, és mi Krisztus Jézusban, mit mond a Biblia? Kik vagyunk mi? Az Ábrahám áldásának az örökösei. A pogányok ki voltak rekesztve Krisztus előtt ez alól, az Efézus 2-ben olvasott, hogy az Izrael közösségétől távol valók voltak. Reménységük nem volt, elveszettek voltak ezen a világon. De most mi a Krisztus Jézusban? Tehát mi áldottak vagyunk, és ez a te helyzeted. Krisztus nem csupán együtt érez az átok alatt szenvedő emberrel, hanem mit tett? Ő magára vette az átkot. Miért? Hogy mi áldásokban járhassunk, áldásokban részesülhessünk. Efézusi levél, áldott legyen a miunk Isten, aki megáldott minket minden szellemi áldással. Most el lehet majd olvasni ezeket. Tehát a kereszt az egy helyettesítő mű volt. Tehát ő vette magára, ami minket terhelt, hogy részesülhessünk abban, ami őt illeti. Tehát egy helycsere történt ott a kereszten. Ő átokká lett, hogy mi Ábrahám áldásaiban járhassunk. Tehát ugye nem az a döntő kérdés, hogy elég jó voltam-e az, hogy Isten meggyógyítson. Mert mit mondanak ezek az emberek, akik kárhoztatnak, hogy te mit tettél, vagy mit nem tettél, kire tekintettek? A saját cselekedeteikre, a saját tökéletességükre tekintettek, és ha megnézzük a törvény szerint a saját tökéletességünket, akkor biztos, hogy alul maradunk. A törvényt nem tudod betölteni, és nem is kell, azért, mert Jézus ezt megtette már helyettünk. Hanem az, hogy mit szerzett meg számomra Krisztus. És ezzel a hozzáállással kell ott lennem, nem a másik kárhoztatásával, hogy a másik mit rontott el, mit nem csinált meg, mit nem hisz, vagy hogyan hisz, vagy miért hisz. Persze helyesen kell hinnünk, hiszen a helyes hit vezet helyes eredményre. Tehát ez mindez nem zárja ki. De a kárhoztatás az semmiképpen nem segít sem annak, aki éppen a kiutat keresi valamilyen rossz helyzetből, és nem segít a kör, senkinek nem segít. Tehát tényleg álljunk hozzá ehhez biblikus úton, és úgy, ahogy az ige tanítja. Nem az a kérdés, hogy én mit tettem, hanem hogy Krisztus mit tett. Mert áldottak vagyunk. Tehát kiírtam kulcsmondatokat. Tehát a gyógyulás az nem a tökéletes ember jutalma. Sokan ezt így képzelik. A gyógyulást azt a te cselekedetedért való jutalomnak tekintik sokan. Azért, mert te ezt tetted, meg jól imádkoztál, stb. Mindezek arra jók, hogy kárhoztassák az embert, és még mélyebbre nyomják. Nem. 100% kegyelem, 100% hit. Gyógyította meg Jézus bűnös embereket. Hát csak olyanokat gyógyított meg szinte. Ugye? Tehát, mert senki nem volt megváltva még a bűn hatalma alól. Tehát Jézus csak bűnösöket gyógyított meg. Gondolj bele, hogy követték százak, ezrek, és van, majd nézzük az ige helyet a Mátéba, hogy mindenkit meggyógyított. Szerinted aznap reggel senki nem szólalkozott össze a gyerekével, a feleségével, vagy a szomszédjával, vagy mindenki tökéletes dolgot tett? De és Jézus akkor megkérdezte, hát meggyógyítlak, de most akkor vald már meg a bűneidet, elég jó vagy hozzá, elég tökéletes vagy hozzá? Kérdezett ilyet valaha Jézus? Hívők kérdeznek ilyet? Sajnos igen. Ezek nem jó kérdések, ezek egy dologra jók, hogy kárhoztassanak. Tehát még egyszer, a gyógyulás az nem a tökéletes ember jutalma, ha a tökéletesség lenne a feltétel, akkor senki nem gyógyulhatna meg. Jó? Látjuk, vannak tapasztalataink ezzel kapcsolatban, emberek százait, ezreit láttuk megszabadulni csodával, határos módon, gyógyítósorokban, amikor imádkoztunk, kézrátétellel, vagy a zsebkendők által, vagy az imacsoport által. Többféle módja van annak, hogy bárki meggyógyulja. Jakab is írja, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Egy embert azt soha nem felejtem, mert mindig, mintha egy videófilm lejátszódna előttem, úgy emlékszem, pedig 30 évvel, most már közel 30, több, 20, több mint 20 éve történt, csepeli munkásotthonban voltunk még, egy imasorba jött elő egy, hát látszik, hogy tehát nem a burdából lépett ki, valamelyik divatlapból, koszos volt, sáros volt, így be volt dagadva a szeme, és nem látott, és ugye odaálltunk akkor még Jimbe eléje, és ránk lehelt, hát úgyhogy lehet, hogyha mi megfújtuk volna a szondát, mi is. tehát teljesen, és abban a gyógyító sorban, amikor kiállt, ez az egy ember gyógyult meg, és meggyógyult a szeme. Nagyon elesett ember volt, nem ért elkölcsös életet, nagyon lecsúszott, nagyon rossz helyzetben volt, és nagyon-nagyon sok ilyet láttunk. Amikor Isten, Jézus megmenteni jött, nem kárhoztatni, nem a sárba döngölni, hanem megmenteni. Isten oda nyúl le hozzád, ahol éppen vagy. Ez a jó hír. Van még jobb hír. Nem akar ott hagyni, ahol vagy. Följebb akar vinni, és följebb akar emelni, és ez egy nagyon fontos. Tehát a gyógyulás az egy kegyelemből kapott ajándék, amelyet hit által fogadunk el. Soha ne kössétek a teljesítményetekhez. Nem magunkra tekintsünk. Ne arra, hogy mit érdemlünk, hogy rontottuk el. Ne azra gondol, hanem az, hogy Jézus mit tett jóvá. Hogy amit elrontottunk mindent, azt Jézus jóvá tette ott a kereszten. És rátekintsünk, és az Ószövetségben is Isten már gyógyítóként jelentette ki magát. Jehova Raffa, ugye, ami azt jelenti, hogy az Úr a te gyógyítód. A 2 Mózes 15.26-ot olvassuk el, és mondta, ha te az Úrnak, az Istenednek szavára hűségesen hallasz, még egyszer mondom, 2 Mózes 15.26, hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolatai, és megtartod minden rendelését, egyet sem engedek ama betegségek közül rád jönni, amelyeket megengedtem, hogy Egyiptomra jönnek, mert én vagyok Jehova Raffa, az Úr a te gyógyítód. Tehát Isten egyszerűen nem azt mondta, hogy időként gyógyítok, hanem mit mondott, hogy én vagyok a te gyógyítód. Jó? A gyógyítás Isten kijelentett nevéhez és természetéhez kapcsolódik. Fontos meglátni ezeket az igazságokat. Az ószövetségi ígéret még a törvény engedelmességi feltételeihez kapcsolódott. Tehát, hogyha ők áldottak akartak lenni, akkor meg kellett, hogy tartsák a törvényt. Ezért nem lehet a törvény által üdvözülni. Az új szövetségben azonban nem a mi tökéletes engedelmességünk, hanem Jézus tökéletes engedelmessége, ami megváltásunk alapja. Tehát nem a te engedelmességed a megváltás alapja, hanem a Jézus tökéletes engedelmessége a megváltás alapja. Ettől függetlenül ne keverd össze, az engedetlenséged az bevihet téged a sűrűbe, Tehát fontos, hogy az Ézsaiásban olvassuk, a hajlandók és engedelmesek lesznek, a föld javaival éltek. És ez vonatkozik az új szövetségre is, de kinek kell engedelmeskednünk? Nem a törvénynek, hanem Isten szellemének. Tehát akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. És Jézus világosan mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Tehát a Zsoltáros is világosan mondja, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. 103-as, 2-3-as. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Tehát itt minden. Ugye Dávid együtt említi a bűnök megbocsátását és a betegségek meggyógyítását. Tehát a bűnbocsánat és a gyógyulásnak a forrása ugyanaz. Isten irgalma és Isten kegyelme. Aztán van egy másik történet, ami kiváló és nagyon megmelengeti az ember szívét, amikor a pusztai vándorlás során Isten népe föllázadt Isten ellen, és tüzes kígyók jelentek meg köztük, és megmarták az embereket. Kígyó méreg. Ugye nagyon sokan vagyunk ma is, akiket a kígyó valamilyen szinten megmart. Tehát vagy az egészségedet támadta meg, vagy az anyagi helyzetedet, vagy a családodat, vagy bármi történt. Tehát ma is vannak kígyómart emberek, úgymond, akiket a gonosz megtámadott. És nézzük meg, hogy ott a pusztában, majd esetleg a történetet elolvashatjátok, 4 Mózes 21-ben, most csak a 8-9-et olvasom föl, és mondta az Úr Mózesnek, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára, és ha valaki megmaradtatik, feltekint arra, életben marad. Csinál azért Mózes részkígyót, és feltűzője azt póznára. És lőn, hogy ha a kígyót valakit megmart vala, és az feltekinte a részkígyóra, életbe marad. Hát ez egy nagyon-nagyon különös módja a gyógyulásnak, nem? A pusztában nyilván nem volt gyógyszertár. A pusztában még talán gyógyfüvek sem voltak. Tehát az égvilágon mondjuk a gyógyultak szerencséje az volt, hogy semmilyen más lehetőség nem volt, csak az, amit Isten mondott. És ez egy nagyon fura módja a gyógyulásnak, nem? Hogy a pusztában csinál egy részkígyót, és ha valaki arra tekint fel, akkor meggyógyul. Mi az, amit nem mondott Isten nekik? Vizsgálja meg, hogy ki volt közületek a legjobb ember. Vagy igen, hogy ki az, aki jó volt. Ki az, aki megérdemli a gyógyulást. Pedig Ószövetségben vagyunk, és mégsem mondott ilyet Isten. Ilyet ma keresztények mondanak. Bizonyítsák be, hogy megérdemeljük-e a gyógyulást. Mondott-e ilyet Isten? Nem, hát nekünk a cselekedeteinkkel sokak szerint be kellene bizonyítani, hogy mi megfelelünk Istennek, és mi meg tudunk szolgálni a cselekedeteinkkel a gyógyulásért. Ez egy totális istenkáromlás, már bocsánat, hogy ezt mondom, de lehet, hogy szélsőséges megfogalmazás, de szerintem igaz a Biblia alapján. Jó? Próbálják saját erejükből semlegesíteni a mérget. Nem mondta Isten. Először tisztítsátok meg teljesen önmagatokat. Nem, egy nagyon egyszerű dolgot mondott, amit ma is nekünk mond Isten. Legelőször nézzünk a keresztre. Nyilván a hibás útjainkat meg ki kell igazítani, ha betegek vagyunk, ha egészségesek, ha akármilyenek vagyunk. A kettőnek nem sok minden köze van egymáshoz, hanem nekünk elsősorban és legelőször is a Krisztus Jézus bevégzett munkájára kell tekintenünk. Ha meg akarsz gyógyulni, akkor ez az alap, és nincs más. És amit te nem tudunk semmit hozzátenni ahhoz, amit Jézus megtett a kereszten. És tényleg föl kellene már adnunk az önmegváltással, hanem tényleg odafigyelni arra, amit az ige mondott. Tehát egyetlen dolgot kellett tenniük, feltekinteni arra, amit Isten készített. Tehát Jézus maga, azért hoztam ezt a példát, mert Jézus maga ezt elmagyarázza az új szövetségben is. A János 3:14-15-öt olvassuk csak föl. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mire mutatott előre ez a rész kígyó? A Krisztus keresztjének a munkájára mutatott. Annak az előképe volt. Mi az előkép üzenete? Az, hogy a kígyó marás az valóságos volt ott a pusztában? Persze, hát valóságos volt, mert megvan. A bűn, a betegség problémáját nem tagadjuk, mert az ott lehet a tünet a testeden. És ott lehetnek a tünetek. De az igazság az, hogy te már Krisztus sebeiben meggyógyultál. Annak ellenére a tünetek ott lehetnek még a testeden. Pontosan egy olyan nem kívánt helyzet van, amit el kell mozdítani az igazsággal. Mit mond az írás? Ha megismeritek az igazságot, az igazság szabadokká tesz bennünket, mindannyiunkat. Tehát az ember nem tudta saját erejéből eltávolítani a mérget. Tehát nem volt képes rá. És akkor kikészítette el a szabadulás eszközét, ugye maga Isten. A szabadulást hogy kellett elfogadni a kígyó méregből? Hát hitáltal. Hát ahhoz hit kell, hogy ránézel egy résztárgyra, azt meggyógyulj. Na most ezt tudományosan elég nehéz elmagyarázni. Ezt elmondod egy orvosnak, vagy bárkinek, hogy te mondjuk úgy akarsz meggyógyulni, hogy te csak a Krisztus keresztjére nézel. Nem feltétlenül kell mindent megosztani mindenkivel. Mit mond az írás, hogy ne hányjátok a gyöngyeiteket a disznók elé. Most nagy félre értsetek róla, jól értsetek, amit mondok. Az orvos nem disznó, már bocsánat, tehát nem erről van szó. Tehát mit jelent ez, hanem azt jelenti, hogy tényleg maradjunk meg a realitás talaján. Egy nem hívő orvos miben hisz, ő is hisz valamiben egyébként, a gyógyszerekbe, azokba a dolgokba, amiben ő hisz. Ő elsősorban nem egy szellemi ember, lehet, hogy nem is krisztusi ember, és amikor voltak itt, elküldtek az elme osztályra, mert nem megfelelően beszélt. Jó, tehát ezt lehet vele elérni. Nem kell hősködni a hitünkkel, és nem kell mások előtt hősködni, úgyhogy tartsd meg magadnak, amikor meg kell tartani, vagy oszd meg olyanokkal, akik támogatni tudnak téged ebbe. Tehát nem kell eljátszanunk a hithős. Tehát ugye a szabadulást hitáltal kell elfogadni. Nem az mentette meg őket, hogy önmagukra néztek, hanem hogy Isten megoldására tekintettek. És nekünk van egy megoldásunk, amiről lehet, hogy éppen a kezelőorvosod nem tud, vagy éppen az az ember, akivel beszélgetsz, nem tud. Nagyon óvatosak és nagyon bölcsek legyünk, mert ilyenkor a saját lábadba lősz, és lehet, hogy még lejjebb húznak, és olyan dolgokat fogsz hallani, amiket nem szeretnél. Tehát tényleg legyen egy isteni bölcsesség, és meg kell tanulni néha befogni a szánkat. Jó, tehát ez az néha nagy hasznunkra tud lenni. Tehát a hit az nem önmagára, nem a saját teljesítményére, és nem a tünetekre néz, hanem Krisztus bevégzett művére. Tehát ez a bibliai gyógyulásunk, az újszövetségi gyógyulásunknak az alapja is. Hát van még 2 percem, talán nem végzek. Ugye Námánnak a megtisztulását arról olvashatunk a 2 Királyok 5:10-ben, mikor arról beszélnek, hogy Isten azért nem gyógyít meg, mert bűnös vagy valami bűn van az életedben, akkor nézzük meg Námánnak a történetét. Hát a Námán egyáltalán nem volt az izraelita, sőt a szíriai hadseregnek az egyik parancsnoka, sőt fővezére volt, és ráadásul pogány ember, és poklos volt. És ugye a fogságba vittek egy izraeli leánykát, aki miről számolt be Námánnak? Arról, hogy Isten betegítette meg. Az az izraeli leányka, egy szolgáló leányka, az pontosan tudta, hogy ha te elmész majd az Isten emberéhez, ugye Ószövetségről beszélünk, ne felejtsd el, hogy akkor a kenet, Isten természet fölötti ereje a királyokon, papokon, profétákon keresztül működött, akkor majd, ha te szembeállnál a profétával, akkor majd Isten meggyógyítaná ezt a leprát. Gyógyíthatatlan volt a lepra. Hiába volt befolyásos ember, hiába volt gazdag ember, hiába volt sok orvos körülötte, hiába volt akárki. Volt egy szolgáló leányka, aki izraelita volt. Ez az izraelita leányka mit tudott Istenről? Azt, amit ma keresztények sem tudnak. Ha te odaállnál akkor Isten elé, akkor Isten meg tudna gyógyítani téged ebből. És ugye ennek alapján elment, de mivel hogy a pogány embernek megvannak a saját elképzelései, megvan az elképzelése arról, hogy Isten hogyan gyógyítsa majd meg őt. Egy olyan ilyen makacs ember volt, egy önfejű makacs ember volt, Námán is, és akkor olvassuk a 2 Királyok 5:10, és küldje Elizeus követeket őhozzá mondván, menj el és fürödj meg 7-szer a Jordánba, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Na hát aztán ez egy szuper recept, nem? Ez aztán a legkiválóbb antibiotikum, ami ami létezik. Na most gondolj bele azért ugye egy pogánynak a természetes elméjével. Én tudom, hogy gondolkodtam, mikor a drága édesanyám elmondta nekem, hogy hogyan gyógyulnak meg az emberek, meg hogyan gyógyult meg a szeme, hogy én mit gondoltam, azt most én már nem mondom el, mert az megint felér egy Isten káromlással. Tehát én nem kárhoztatom ezt a Námánt sem, meg azt a pogány embert sem, aki így gondolkodik, meg azt a hívőt sem, aki még soha nem hallott a gyógyulásról. Aki még soha nem hallott arról, hogy a mi Istenünk egy természetfeletti Isten, és természetfeletti módon képes beavatkozni az embereknek az életébe. És ezt utálják a pogányok, mert hát ez mit bizonyít? Az bizonyítja, hogy Jézus él, Jézus ma is gyógyít, és amit mi hiszünk a Bibliáról, meg hiszünk az igéről, az az igazság. És ezzel a pogány világ nagyon nem szeret szembesülni, a tudomány nagyon nem szeret szembesülni, mert a tudomány egy bálványt imád, a tudományt. Ami, és semmi baj nincs a tudománnyal, félre ne értsétek, tehát annak is megvan a helye a világba, és ami a fölött van, az nem létezik. Tehát az már úgy van, hogy az már, ja, mint a székely ember, mikor először látott zsiráfot, mondta, már pedig ilyen ló nincs. És valahogy így állnak hozzá, és nem tudom megvetni őket, ezt nem azért mondom, csak megint bölcsek legyünk. Tehát Námán először megharagudott, mert másképpen képzelte el a gyógyulást. Ugye látványos prófétai szertartást vár. Isten azonban egyszer utasítást adott, 7-szer mártóz meg a Jordánba. Nem tudom miért a Jordánba, azt se tudom, hogy miért 7-szer, de egy nagyon jó okot tudok, hogy meg kellett neki tenni. Mit? Hogy Isten ezt mondta. És ez elég ok arra, hogy tényleg ez megtörténjen. És akkor voltak ott bölcs szolgái, akik valószínű szerették Námánt, és ezt már a 13-14-es vers leírja, és ez lesz most itt az utolsó, amit felolvasok. A mai nap és mai jövő héten fogjuk folytatni, mert sok izgalmas dolog van, és valószínű még több mindent. De őhozzá mennének az ő szolgái, és szólának néki mondván, Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna e próféta neked, avagy nem tetted volna, élj meg. Az emberek néha tényleg mindent elkövetnek. Olyan utakat járnak végig, olyan dolgokat tesznek meg. És ezt nem rosszból mondom, megint nem kárhoztatásból mondom. Mikor Isten egyszerűen csak azt mondja, hogy ne félj és higgy. Hogy fürödj meg és megtisztulsz. Beméne azért a Jordánba, bemeríti magát abba 7-szer Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kisgyermek teste megtisztult. Na most mit tanít nekünk ez a történet? Nem csak a kiváltságosok gyógyulhatnak meg. Ez biztos. A büszkeség az akadályozhatja a gyógyulást. Én ezt gondoltam. Jó, sokan nem az ígéretet utasítják el, hanem azt, hogy Isten nem az általuk elképzelt módon cselekszik. Nem valamilyen teljesítményre volt szüksége Námánnak, engedelmességre volt szüksége. Jó, tehát a büszkeségét kellett félretenni. A másik, ami nagyon fontos, nem a Jordán vize volt a gyógyító erő. Jó, ez nagyon fontos, hogy ne a tárgyakhoz kössük, ne a zsebkendőkhöz kössük a gyógyulást, ne az én kezemhez, vagy valakinek a kezéhez, vagy valaki földi embernek a szolgálatához, hanem ugye Isten emberének beszéde szerint cselekedett. Mi szerint cselekedett? Az ige szerint, amit Isten mondott. Nem a víz, hanem Isten igébe vetett hit, bizalom volt a döntő. Tehát nem nekünk kell nagy dolgot véghez vinnünk, hogy gyógyultak legyünk és hogy meggyógyulnunk, hanem hinnünk kell abban a nagy dologban, amelyet Krisztus véghez vitt. Miattunk. Amen. Itt a vége, és jövő héten folytatjuk. Jó, most pedig fogunk értetek imádkozni, és igen, a gyógyulás ma is elérhető, Isten csodát tesz, de ahhoz meg kell tenni a magunk részét, és mi a mi részünk? Az, hogy nézzünk a keresztre. Továbbra is ugyanaz a mi részünk, mert onnan jön a mi gyógyulásunk, abból fakad a mi ellátásunk, abból fakad és onnan fakad a mi üdvösségünk. Van-e valaki, aki először van ma? Halleluja, ott látok egy kezet hátul. Jó, akkor örülünk, hogy itt vagy, hálát adunk Istennek. És ha ma esetleg azért jöttél, mert valamilyen kihívásaid vannak, gyógyulás fogunk imádkozni, érted? De először is be kell kerülni Krisztus testébe. Nekünk a gyógyulás jog szerint jár, az szerint a jog szerint, amit Jézus Krisztus megszerzett nekünk. mi mennyei állampolgárok vagyunk, azt mondja rólunk a Biblia. Miért? Azért, mert Krisztus Jézusban vagyunk. Ő az, aki megszabadított a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának az országából. Tehát Jézus szabadított meg a gonosztól, ő szabadított meg az átoktól, és a Biblia azt mondja, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Be kell születnünk Isten országába. Ahogy fizikai szinten beleszülettünk ebbe a világba és valamelyik országba, hogy itt az emberek már felosztották az országokat, tehát beleszülettél, hogy lettél magyar állampolgár, úgyhogy magyarnak születtél meg. De most hogy leszünk mennyei állampolgárok? Úgyhogy mennyei állampolgárnak születünk, az pedig egy módon lehet Jézus Krisztus által. Tehát bele kell születnünk Isten országába. Hogy tudjuk mi ezt megtenni? Úgyhogy hitáltal elfogadjuk Krisztust, és elfogadjuk azt a kegyelmet, amit Isten ingyen adott nekünk. Tehát nem megérdemelt áldásokról van szó. Ugye, hogy mehetünk a mennybe? Egyetlen mód van erre, Jézus Krisztus által. Senki, ő az egyetlen út az atyához, és nincsen más. És az írás azt mondja, hogy aki befogadá őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiává legyenek azok, akik az ő nevében hisznek. Tehát kegyelemből is hitáltal tudunk üdvözülni. Mi az, amiben hiszünk? Mi a mi keresztény hitünk alapja? Mi a mi krisztusi hitünk alapja? Az, hogy Jézus meghalt és eltemetetett. Mit jelent ez a számunkra, ha ezt hisszük? Hogy mi is vele együtt meghaltunk, és vele együtt eltemettettünk. Meghalt az óemberünk. És Jézus Krisztus feltámadt. És azt mondja az írás az Efézusi levélben, mi is vele együtt feltámadtunk, és vele együtt ültettünk. És erről a hitünkről kell megvallást tenni. Jézusról kell megvallást tenni. Úgy, ahogy a Lator ott a kereszten, az égvilágon semmit nem csinál, csak hit Jézusban. Ugye a börtönőr, amikor mit kell, hogy tegyek? Azt mondja, csak higgy, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Az üdvösség hitáltal van, a hit mit fogad el? Isten kegyelmét. És erről a szánkkal vallást kell tenni, ez pedig a római levél tanítja. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz, megtartatol, mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. És mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mindegy, mekkora bűnöd volt, mindegy, mit tettél, egyetlen bűn sem nagyobb Jézus vérétől. Jó, tehát álljunk föl, és most jön az ima, tehát ha hiszed azt, hogy Jézus meghalt és feltámadt, akkor vezetlek ebbe az imába, vagy akik a videón esetleg ezt felvételről nézik, nem vagy biztos abban, hogy örök életed van, hogy üdvösséged van, akkor biztos lehetsz, hogyha Jézust befogadtad a szívedbe, két feltételnek kell teljesülni, hinni és megvallani. Jó, akkor most, ha hit megvan, akkor most következik a megvallás. Mondjuk együtt, hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadta halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, te vagy az én Uram. Te vagy az én megváltom, te vagy az én gyógyítom, és én meg vagyok váltva. Örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az ő vére tisztára mosott, megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Amen.